roku 56 v rámci Strednej Európy. Chcela by som poprosiť teraz doktora Arpáda Popeliho tiež z Fórum Inštitútu pre výskum menšín a tiež spoluriešiteľa usmieneného projektu Ohlasy maďarskej revolúcie v Československu, doktora Arpáda Popeliho, ktorý bude hovoriť Komunistická strana Slovenska a maďarská revolúcia v roku 1956. Nech sa páči.
Tak, deň vyšúrajím. Elio dášom bolo slová kvárte, že tiež existujeme ďalotnám oro seretný, ktorý bol vás prvný a seretný, vyšmerpetný. Kvôli čudom reoda a Slováky je podvojný komunista párte, že tiež existujeme o tož chlorodolo naše míne ide. Nie, tým keď spriešne, keď spobodno tuší to chlorodolo mesmi iné kartiery riešia, len letva a zvrtva o tož chlorodolom takže riešia utána november, december, pojomá, kudom vierteke a te a Slováky je Fórodom Slovákiej Hotáša a Pártnok Slovákiej Mutália. O jedzukyne, ovo to Pártvezet tiež táto elnökségnak jedzukynei tértem, a titkárság jedzukynei, illetve a központi bizottság 56. decemberi ülésének a jedzukynei. Mindeközben tudatosítani kell, hogy a legfontosabb döntések nem Pozsonyban, hanem Prágában, a prágai pártközpontban születtek, ugyanis a Szlovák Kommunista Párt 1948-ban le lett olvasztva a Csehszlovákia Kommunista Pártjába, annak mindegy területi szerveként működött. Tehát legfontosabb döntéseit jóvá kellett hagyatnia a prágai pártvezetéssel. Tehát nemzetközi vonatkozású ügyek, a nemzetközi vonatkozású döntések, a legsúlyosabb döntések, mint Prágában születtek meg. Ennek ellenére a pozsonyi pártvezetésnek a ülései és határozatai is képet nyújtanak arról, hogy hogyan reagál a csehszlovákiai, szlovákiai pártvezetés a magyarországi eseményekre. Elhangzott, hogy a szlovákiai, csehszlovákiai pártvezetés már 56 folyamán nem jó szemmel figyelte az egyes magyarországi sajtótermékekben megjelent írásokat. Ezek közé tartozott többek között a Magyar Írószövetségnek az Irodalmi Újság című folyóirata, illetve a Ludas Matyi című szatirikus hetilap. És a betiltott sajtótermékek listájára rákerült még a forradalom kitörés előtti napokban a Szabad Nép. Tehát a Magyar Kommunista Párt, amelynek akkor Magyar Dolgozó Pártja volt a neve, tehát a Magyarországi Kommunista Párt hivatalos lapja is. Már 4 nappal a forradalom kitörése előtt, október 19-én ülésezett a Szlovák Kommunista Párt központi bizottságának a titkársága, azzal a céllal, hogy a lengyelországi és a magyarországi sajtó úgymond nem kívánatos cikkeit, jelenségeit elemezze. És ennek kapcsán a Szabad Nép című napilap október 19-én számának egyik cikkét kifogásolva úgy döntöttek, hogy betiltják alap szlovákiai terjesztését. Ezt követően már rögtön a forradalom kitörésének másnapján, október 24-én az elnökség úgy határozott, hogy az összes magyarországi sajtótermék betiltására sor kerül, és később végben ezt többször is megerősítették ezt a döntést, majd 57 folyamán hoztak egy határozatot arról, hogy melyik magyarországi sajtótermék terjesztését milyen mértékben és formában engedélyezik Szlovákiában, illetve Csehszlovákiában. Paradox módon azt lehetne mondani, hogy a magyarországi forradalom közvetve hozzájárult ahhoz, hogy a pártvezetés döntést hozzon a szlovákiai magyar sajtótermékek példányszámának a növeléséről. Ugyanis azáltal, hogy a magyarországi sajtótermékek behozatalát megtiltották, több ezer, talán több száz sajtóterméktől fosztották ezáltal meg a szlovákiai magyarság, ugyanis hát nyilvánvaló, hogy a magyarországi lapokat elsősorban a magyar kisebbség képviselői olvasták, és határozatot hoztak tehát arról november 16-án, tehát már a forradalom leverését követően, hogy növelni kell bizonyos szlovákiai magyar sajtótermékeknek a példányszámát. Azt a Szlovák Nőszövetség adta ki a Dolgozó Nő című heti lapot. Ennek példányszámát például 15 ezerről 19 ezerre emelték. Növelték az új ifjúság példányainak a számát, amelyet a Csehszlováki Ifjúsági Szövetség adott ki, 6-ról 10 ezerre. Illetve növelték a Szabad Földműves című mezőgazdasági heti lapnak a példányszámát is 13-ról 15 ezerre. Felmerült az új szó példányszámának a növelése is, amely ugye a Szlovákia Kommunista Pártja hivatalos magyar nyelvű napilapja volt. 50 ezerről 70 ezerre tervezték volna felemelni a javaslat szerint, végül azonban ettől eltekintettek és csupán terjedelmének a növeléséről határoztak. Tehát a példányszám maradt a régi, azonban nagyobb terjedelemben kellett, mármint egy-egy lapszám több oldalon jelenjen meg. Erről határoztak. A forradalom idejére tehető egy újabb magyar nyelvű hetilapnak a megjelentetése, ez pedig a Csemazok a Hét című hetilapja volt. Többen tévesen úgy interpretálták ezt az esetet, hogy éppen a forradalom kitörése volt az oka annak, hogy a pártvezetés megszüntette a Csemazok korábban kiadott Fáka című hadilapját, mivel úgymond nem ítélte el eléggé a magyarországi eseményeket, és ennek köszönhetően határoztak úgy, hogy a Hét címmel egy új magyar nyelvű hetilapot adnak ki, a Csemazokot, a Fáklyát fölváltva. Azonban a pártvezetés 55.-56. évi jegyzőkönyvei arról tanúskodnak, hogy a Hét megjelentetéséről már korábban döntés született. A Csemazok, amely a Hét kiadója volt, már 55-ben kérvényezte a pártvezetésnél a lap megjelentetését, ezt akkor még elutasították. A kérdést megismételték 56 folyamán is, még a forradalom kitörése előtt, és 56. július 1-én valóban beleegyezett a szlovák pártvezetés abba, hogy 57. január 1-től megjelenjen a Hét című heti lap fölvatva a Fáklyát. Tehát az tervek szerint január 1-től kellett volna megjelenni az új lapnak. A magyar forradalom annyiban módosította a lap megjelenésének az időpontját, hogy a pártvezetés végül úgy határozott, hogy ne 57. január 1-én, hanem már 56. december 1-ével adják ki az új lapot. És a főszerkesztőjévé pedig Egri Viktor írót, a Csemazok egyik vezetőségi tagjában nevezték ki. A forradalommal kapcsolatos egy másik szlovákiai, egy további szlovákiai magyar nyelvű sajtótermék, a Pártélet című folyóiratnak a kiadása. A Pártélet már korábban is megjelent a Zsivot Sztráni magyar nyelvű mutációjaként, azonban a pártvezetés úgy ítélte meg, hogy a magyar nyelvű a magyarországi ideológiai folyóiratokat a továbbiakban már nem hozhatják be Szlovákiába, mert félő, hogy a továbbra is károsan befolyásolják a magyar lakosság gondolkodását. Ezért úgy határoztak, hogy a pártéletet fejleszteni kell, érdekesebbé tenni, és a szlovák és cseh hasonló folyóiratokból vett cikkekkel kell gazdagítani, hogy ezáltal a szlovákiai magyar olvasók nem a magyarországi, hanem a szlovákiai magyar pártéletből tájékozódjanak a ideológiai kérdésekről. Már a forradalom utáni időszakban a szlovák pártvezetés többször visszatért az 56. októberi-novemberi kérdések tárgyalására, illetve a későbbi jegyzőkönyvekben többször felbukkannak az ezzel kapcsolatos különböző kérdések. 57. júniusában a magyarországi sajtótermékek szlovákiai terjesztését tárgyalta meg a pozsonyi szlovák pártvezetés elnöksége. Ekkor határoztak arról, hogy a továbbiakban mely magyarországi lapok behozatalát engedélyezik, milyen példányszámban terjeszthetők, mely országrészekben, mely városokban, mely falvakban és kik számára engedélyezett a vásárlásuk, illetve a megrendelésük. Összehasonlításképpen szólt a Ludas Matyiról. Ludas Matyi 15 ezeres példányszámban került behozatalra Csehszlovákiába a forradalom előtt. Ez a forradalom napjaiban, illetve a forradalom utáni hónapokban 19 darabra csökkent. Tehát a 15 ezerről 19 darabra csökkentették a Ludas Matyit. És később ilyen 57 júniusában úgy határoztak, hogy 8 ezeres példányszámban engedélyezik a továbbiakban Ludas Matyi terjesztését. De hasonló eset állt fönn a szabad név esetében is, ugye amelyik a hivatalos magyarországi pártlap volt. A szabad névet 426-os példányban hozták be korábban Csehszlovákiába. Ez a forradalom alatt, illetve után 45-re csökkent, tehát egy tizedére, és érdekes módon felújították, tehát a korábbi mennyiségét ismét 426-os példányszámot engedélyeztek. De hasonlóan lehetne sorolni több tucat magyarországi sajtóterméket. Általában azt lehet elmondani, hogy több száz vagy több ezres példányszámmal jártak, hozták be őket Csehszlovákiára. Ez a példányszám a forradalom alatt pár tucatra csökkent, majd ezt ismét növelték, de jóval kevesebb, kisebb példányban engedélyezték a behozatalukat, mint ahogy ez a forradalom előtt szokásos volt. Érdekes határozatot hozott arról a pártvezetés, hogy melyik országrészekben szabad terjeszteni a magyarországi lapokat. Úgy döntöttek, hogy elsősorban a kerületi központokban engedélyezett a terjesztésük, és az pedig nyilvánvaló, hogy a kerületi központok nagyvárosok révén általában szlovák, túlnyomó és szlovák többségű városok voltak, illetve hogy a fürdővárosokban engedélyezett a terjesztésük elsősorban. Tehát a fürdővárosok is főleg a szlovák etnikai területen tekintek. Tehát ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy vagy tehát egyrészt a magyarországi vendégek, turisták, fürdővendégek számára kínálták hozzáférhetővé tenni a lapokat, illetve hát, talán azt szeretnék volna elérni, hogy a magyar lakosság ne férjen hozzájuk, és tehát a déli magyar lap területeken ne kerüljön sor a terjesztésükre. Megfogalmazták azt is, hogy nem kívánatos a propagálásuk, tehát a reklámozásuk ezeknek a lapoknak, és ne kerüljenek nyilvános árusításra, és csak a megrendelők számára tegyék lehetővé a hozzáférhetőségüket. Ez volt az egyik fő téma, tehát amivel a pártvezetés 56 napjaiban foglalkozott, a magyarországi sajtó behozatala, illetve a szlovákiai magyar sajtónak a kiadásának a szabályozása. A következő kérdés pedig, ami meghatározó szerepet játszott ezekben a napokban, a propaganda megszervezése, illetve a magyarországi forradalom szlovákiai átterjedésének esetleges megakadályozása. Elhangzott már szintén, hogy a Prágából Bruno Köhler az egyik pártvezetőt küldték Pozsonyba azzal a célval, hogy felügyelje a pozsonyi pártközpont munkáját, illetve irányítsa tanácsokkal, lássa a szlovákiai propagandát. Azt mondhatnánk, hogy erre talán nem is lett volna szükség, mivel a pozsonyi pártvezetésben nem is voltak ekkor már olyan személyek, akik esetleg Prágától különböző eltérő hangot mertek volna megütni. Hát maga a pozsonyi, a szlovák kommunista párt első titkár Karol Vacilek Prága egyik leghűségesebb embere volt. Két évvel korábban ítélték el a szlovák burzsoa nacionalizmus címén Huszákékat, Okálit, Novomeszkit, akikről esetleg kötelezhető lett volna, hogy Prágától eltérő álláspontot foglalnak el. Tehát azt lehet mondani, hogy Pozsony hűen követte Prága álláspontját, és fel sem merült annak a lehetősége, hogy esetleg valamiféle szlovák külön úttal próbálkozzanak. A szlovákiai kommunista párt központi bizottságának az elnöksége már rögtön a forradalom kitörésének másnapján, tehát október 24-én foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy hogyan kéne gátat vetni a forradalom eszmény átterjedésének Szlovákiának. Elsősorban megfogalmaztak egy levelet a kerületi pártvezetőségekhez, melyben tájékoztatták őket a magyarországi eseményekről. Pontosan meghatározták azt, hogy hogyan kell erre reagálniuk az egyes kerületeknek, az egyes járásoknak, milyen álláspontot kell elfoglalniuk, és hogyha esetleg valahol valamilyen tisztázatlan kérdés merül fel, ezeket meg kell kellőképpen magyarázniuk, meg kell ideologizálniuk. A központi bizottság egyes osztályvezetőit pedig kiküldték az egyes kerületekbe, hogy ott szervezzék meg a propaganda munkát. Pár nappal később, október 29-én újabb központi bizottsági elnökségi ülésre kerül sor, amelyben már foglalkoztak a csemadok azzal, hogy a csemadokot hogyan instruálják, hogyan reagáljon a 56-osok magyar eseményekre. A Csehszlovák Ifjúsági Szövetséggel szintén, tehát az ifjúság körében milyen munkát fejtsen ki, illetve határoztak arról, hogy október 31-ére az egyes kerületekben és járásokban össze kell hívni a pártaktívákat, amelyek pártvezetők, parlamenti képviselők, helyi üzemek, gyárak vezetőinek részvételével, mint egy demonstratív gyűléseken biztosítanák hűségükről a párt és a párt munkáját, a csehszlovák pártvezetést. Ami a csemadokot illeti, csak gyanítható, hogy a párt vezetésnek ez az instrukciója vezetett ahhoz, hogy a csemadok vezetése még aznap kiadott egy hűségnyilatkozatot arról, hogy elítéli az októberi 23-ig, 24-ig és azt követő magyarországi eseményeket, illetve hűségéről biztosította a Szovjetuniót, a csehszlovák párt és állami vezetést. A csemadoknak ez a nyilatkozata az újszó másnapi számában látott napvilág október 30-án. A Csehszlovák Ifjúsági Szövetséggel kapcsolatban olyan döntést hozott a pártvezetés, hogy hát egyrészt ugye figyelnie kell, szemmel kell tartani a csehszlováki ifjúságot, mivel Magyarországon is az ottani ifjúság, az egyetemi ifjúság főleg nagy szerepet vállalt a úgynevezett ellenforradalom kitörésében. És ráadásul megbízták a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség vezetését azzal, hogy magyarokat minél nagyobb számban vegyenek föl tagjai sorába. Érzékelték talán azt, hogy esetleg feltételezhető, hogy a magyar lakosság, a magyar ifjúság körében nagyobb visszhangot fognak kiváltani a magyarországi események. Tehát ezzel is próbálták talán elejét venni annak, hogy eszkalálódjon Szlovákiában a helyzet. Az egyes kerületi és járási aktivákról pedig azt szükséges talán elmondani, hogy ezek természetesen valamennyi pártaktíva hűségéről biztosította a pártvezetést. Ráadásul több helyen a magyar lakosságú kerületekben magyar munkásnőkkel, munkásokkal, felszólalókkal mondatták el magyar nyelven, tehát hogy mennyire tehát hűségükről biztosítják a prágai és a koroni vezetést. Ezek lennének a legfontosabb kérdések, amelyek a forradalom idejének két hete alatt foglalkozott a pozsonyi pártvezetés elnöksége és titkársága. A forradalom leverése után került sor annak értékelésére, hogy milyen volt a párt szlovákiai munkája, illetve hogyan sikerült érvényesíteni a pártvezető szerepét Szlovákiában. Elmondható, hogy valamennyi téren sikeresnek ítélték meg. Tehát a tömegszervezetek munkáját sikeresnek ítélték meg, a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség munkáját, a csemadok munkáját, a Nemzeti Front munkáját, és külön kitértek az értékelések során arra, hogy a magyar kisebbség hogyan reagál a magyarországi forradalomra. Valamennyi értékelés egyöntetűen kiemelte, hogy úgymond a magyar lakosság kiállta a szocialista hazafiság próbáját, ami annak a bizonyítéka, hogy hazájuknak tekintik a Csehszlovák köztársaságot, és egyetértenek a párt nemzetiségi politikájával. Hát ugye ez hát részben igaz is, mert magyar részről tehát nem került sor tömegesebb megmozdulásra, inkább csak szimbolikus szimpátia megnyilvánulásokra került sor a magyar kisebbség részéről. Ezt Rudolf Strechay, a megbízottak testületének elnöke azzal magyarázta november 9-én a pártvezetés egyik ülésén, hogy ez annak tulajdonítható, hogy a magyar kisebbségek negatív tapasztalatai vannak a 38-39-es határváltozások utáni állapotok miatt. Ezzel magyarázható, hogy most nem angazsálták magukat a forradalom mellett. Hát ez részben azért megkérdőjelezhető, hogy előbb is elhangzott, szlovák történészek, Juraj Marusak is inkább annak a véleményének ad hangot, hogy lehet, hogy ez is szerepet játszott benne, de meghatározó tényező az lehetett, hogy a 45-48 közötti negatív tapasztalatok késztették arra a magyarságot, hogy a kisebbséget nehogy ismét olyan helyzetbe kerüljön, hogy esetleg az utóbbiakban felelősségre lehet őt esetleg kollektívan vonni azért, hogy kiáll a magyar forradalom eszmény mellett. Mindenképpen szeretnék még szót ejteni a SZLKP központi bizottságának december 12-13. Üléséről, amelyen Dénes Ferenc, az Úszó főszerkesztője értékelte, ismertette a magyar kisebbségnek a tevékenységét az 56-os események alatt. Dénes Ferencről tudni kell, hogy amellett, hogy az Úszó főszerkesztője volt, tagja volt a központi bizottságnak is, és hát a legdogmatikusabb politikusok közé tartozott, akik csak 68-ban váltottak az Úszó éléről. Dénes amellett, hogy kiemelte, hogy az Újszó mindvégig helyes irányvonalat követett, szóba hozta azt is, hogy egyes újságírók, különösen akik írók is voltak emellett, meginoktak, kétségbe vonták a párt helyes politikáját, úgymond nacionalista jelszavak alá kerültek, és nemzeti forradalomnak titulálták, forradalomként említették a magyarországi megmozdulásokat. Ezt az álláspontjukat meg is fogalmazták a Szlovák Írószövetség magyar szekciójának összejövetelén, ahol a magyar forradalom okai között leginkább a Rákosi Gerőféle vezetés hibáit emelték ki, és kevésbé az ellenforradalom tehettek, hogy ezt az állásfoglalást leszerették volna közölni az Úszóban, amire végül nem került sor a lap szerkesztőségének az ellenállása miatt. Zárszóként hát annyit szeretnék még beszögezni, hogy amit már említettem, a pártvezetés részéről fontos volt annak demonstrálása, hogy a csehszlovákiai és szlovákiai társadalom valamennyi rétege egyöntetően elutasította a magyarországi forradalmat, magyarországi eseményeket, ezen belül a magyar kisebbség képviselői is, amit későbbiekben magyar részről is, tehát a szlovákiai magyar kisebbség képviselői is előszeretettel hangoztattak. Lőrinc Gyulának, a Csemadok elnökének például volt 57 folyamán egy beszéde a Nemzeti Front egyik ülésén, amelyen Streffeyhoz hasonlóan hangsúlyozta, hogy ellentétben 38-39-el a magyar kisebbség 56-ban megállta a hazafizsák próbáját, és ezzel bebizonyította Csehszlovákia iránti lojalitását. Köszönöm szépen!